abban reménykedtem, hogy én az utolsó leszek, mert akkor ki lehet számítani. Tényleg azt a mindjárt levélben kérdezem akkor, hogy mennyi az időhatár, amit beszéltem, és hogy ki fog csengetni.
Nagyjából
persze, hogy
már
jó, jó. Az Ágitól, Ágnestől a felkérést, azt úgy kaptam, hogy ugye, hogy mondjuk el, hogy mit jelentett a számunkra az ember, a tanár, a tudós, a művész, a gondolkodó és a barát. És nyilván, hogy ha az ember mindegyikről akarna beszélni, akkor holnap reggelig itt ülhetnénk. Én két dolgot választottam ki, a tanárt, vagy inkább a diákot és a munkatársat. Ez a kettő. A mellettem ülő Déri Balázssal beszélgettünk éppen talán 2-3 hete arról, hogy az ő hatása, az ő sokrétű munkássága az lassan-lassan feledésbe merül, és valahogy nem elég nagy az ő a kommunikáció hát ővel a kapcsolatban, és aztán én mostanában olvastam a Jenei Zolinak a nekrológiát, abban az volt, hogy bármi nemű kegyeletsértés nélkül immár nyugodtan kimondhatjuk, rendkívül széleskörű tevékenységének egyes területein hasonló vagy a disziplina természetéből adóan mestereit, ő itten Kodályról és más nagy mesterekről beszél, tehát a mestereit is túlszárnyaló teljesítményt nyújtott. És ha ezzel beszélni akarnánk, akkor nyilván most nem is ezt akarjuk, de hogy később egy ülésszakot kéne tartani, vagy talán egy ülésszak nem is elég, nyilván ez egy másik alkalom lenne, de ezt meg kell tenni, erről beszéltünk, és most pedig úgy vagyunk együtt, mint mi a szüleinkkel annak ide egykor karácsonykor, hogy mondjátok el fiaiknak, fiaitok fiainak, szóval az emlékeket szeretnénk megosztani, úgy mondhatnám, hogy együtt van a család, emlékezünk, mesélünk és továbbadjuk. Ez nyilván erre is szükség van, erre az orális hagyományra. Itt mozaikokat fogtok hallani, és talán ebből összeáll egy kép a Topszairól, az emberről, az volt az első, de valójában az egy egész külön téma, az ő életét, az ő munkásságát, az ő hatását értékelni. Ugye családias összejövetelre invitált Ágnes, hogy mi, akik majdnem korsát kortársak vagyunk, szóval én is 4 évvel fiatalabb vagyok, mint a Laci volt. Tehát még legöregebbként is. Tehát majdnem mi kortársak emlékezünk arra a tudósra, vagy a gondolkodóra, a barátra. De én rögtön szívesen visszadobnám ezt a kérdést. Hogyan emlékezik az esténknek a rendezője, Ágnes, hogyan emlékszik az édesapjára? Mert a feltett kérdések között ez nem volt. Hogyan emlékeznek itt azt hiszem összeszámoltam 6 jelenlevő testvér az édesapára. Én próbálom ilyen családiasan, barátságosan indítani. Ágnes 11 éves volt, amikor az első karácsonyi baráti találkozón voltam nálatok. Az milyen utca volt ott? Tehát 11 éves volt, és bérma fiam Tamás pedig 10 éves volt akkor ezek szerint. És egy kedves pletykával indítok, azt hiszem az itt egyik jelenlevő rókusi szkólás édesanyától hallottam ezt a pletykát. Állítólag, amikor kislány volt Ági, mielőtt indult az iskolába, és mielőtt ment volna Dobszai László dolgozni, ő fogta be a hajadat. ha volt, ez egy nagyon fontos indítás. Szóval, hogy ki tudja elképzelni, hogy ő mielőtt ment az intézetbe dolgozni egész napra, neki volt erre hát nem ideje. Nyilván akkor voltak kisebb testvérei Áginak is, hát akkor ő tette meg ezt. Szóval ez a Dobszai László az ember. Még talán, mint emberről annyit mondanék, hogy házias volt, amikor voltak ezek a Zsoltár fordító találkozásaink a Jábor Katályéknál. Volt egyszer egy-két alkalommal ilyen maratoni találkozónak, amikor egy nap több Zsoltárt is fordítottunk, és akkor ő főzött nekünk, rakott krumplit saját receptre, nem is lehetett beleszólni, hogy ezt hogy csinálják. Ennyit az róla, mint emberről, nincs, és tesz, amire. Még egy téma lenne, a barát. A barátot ezt én úgy értékelem, hogy ő a testvérem a hitben. Hogy ő ugyanannak az egyháznak a tagja volt, amelyiknek én. És erről a témáról, az ő keresztény létéről, amiről nem sokat beszélt nyilvánosan, sőt, hát voltak olyan alkalmak, amikor még az ember le is tolta finoman, hogy ezt most itt hagyjuk. Szóval erről a témáról én írtam az Új Emberben, amikor meghalt. És ezt a témát én most átugranám, de nagyon szívesen kiosztanám ezt a Új Ember cikket, itt van belőle néhány példányom, és ebben tulajdonképpen benne van az, hogy mit tett ő az egyházért, mit tett ő a hitéletért. És ez nyilván nem annyira fog belekerülni az ő munkásságába máshol. Viszont akkor jönne az én két témám, Dobszai László, tanár és a munkatárs. Hát én magam előbb lettem munkatársa, mielőtt tanárom lehetett volna. Sőt, mielőtt megismertem volna. 1972 nyarán voltunk együtt az akkori induló rókusi skólával Zsámbékon. Én voltam talán a vendéglátó, de én nem tudtam, mondták, hogy jön velük a Dobszai tanárom is, mondtam, jó, bevallom, hogy én addig valahogy nekem furcsa életem volt, előtte azt többen tudják, én nem ismertem őt. És azt kell mondjam, hogy hát előbb lettem munkatárs, mint hogy ő a tanárom lehetett volna, és egy első tanúságnak elmondom, hogy könnyebb volt diákjának lenni, mint munkatársának. És itt sokan vannak, akik talán munkatársai nem voltak, de itt a Zeneakadémián, akár a zenetudományi szakon, akár itt az egyházzenén tanultak tőlem, irigyeltem is őket, de még egyszer mondom, diákjának könnyebb volt tanárnak lenni, mint munkatársnak. Legalábbis én ezt hittem, és munkatársként...
Így is volt.
Másképp látom. Munkatársként én irigyeltem a tanítványokat, akikkel én találkoztam, akik jöttek föl az intézetbe, ezért már azért esetleg kisebb munkára, vagy akikkel találkoztunk később a Skola Ungarica próbákon. Tehát én irigyeltem őket, de úgy vettem észre, ők meg irigyeltek engem. Itt van, ott dolgozik föl az intézetben. Na, hogyan lettem én előbb munkatárs, ezt elmondom. Ez a bizonyos Zsámbéki első találkozás. Valahogy összebarátkoztam akkor az induló rókusi szkólával, itt jelenlevő egy-két taggal, és akkor én részt vettem egy próbájukon, és azt meghívtam őket a Keresztelő János búcsúra 1972. júniusára, talán éppen a napjára esett, és 24-ére, akkorra egy előkészítette már Laci különféle papírokon a teljes Keresztelő János anyagot, ami azóta egy kis könyvformában megjelent, a zsorzsmát, a misét, minden. Azután vendégül láttam őket, és az első hát jelenet, amikor fölmentünk a romb fölé, ott a domboldalba, és mondtam, hogy itt üljünk le, és én mesélek a premontreiekről, meg a mi zsorzsmánkról, meg a rombról. Első szava az volt, ezt a jelenlevő Dobszai Lászlónak, hogy miért itt ülünk le? Miért pont itt? Hát igen, mert valóban az az a szabványkép, ahonnan mindig fényképezik a romot, és aztán akkor egy kicsit úgy megijedtem, de nagyon bátran beszéltem a premontreiekről, a premontreiek zsorzsmáról, meg a templomról, mert én nem tudtam, hogy kinek beszélek erről. Hogy erről sokkal többen tudni, mint én, akkor ezt még nem tudtam. De azért ennek az lett az eredménye, hogy üzentek, hogy szeptemberben nem látogatnék-e be hozzájuk. És meghívtak engem az úgynevezett paleográfiára, úgy hívtuk azt a találkozást, hetenként azt hiszem egyszer-kétszer volt, nem tudom már pontosan, amikor a Béni bácsi ötlete volt, hogy a rendelkezésre álló mikrofilmeket egy-egy segítőnek odaadták, ilyen régi, hogy nevezték, diavetítő, amin a meséket vetítettük, arra betették a filmet, és akkor otthon kiírták az egyes antifonákat. Emlékszem, a Gábor felesége, a Klárisok ilyen írt ki az antifonákat kis lapokra, külön összejöttünk, kivetítették, a Béni bácsi nekünk háttal ült, és ő megkapta a leírását az antifonának, mi pedig énekeltük a kódexről. Ez, hogyha valaki azt rosszul írta le, megvitattuk, és valójában így keletkezett a Corpus Antifonam Officinek az első adatai. Így, és részemről ez azt jelentett, hogy életemben először láttam Gregorián notációt, a legkülönbözőbb kódexek más volt, oda kellett ülni ezt énekelni, és ez ment így egy éven keresztül. Én ebből többet tanultam, mintha az egész irodalmát a kutatásnak végigolvastam volna. Tudni, az annyira tanulságos volt, amit a Béni bácsi hátul mondott, és amit én tanultam ebből. A következő lépés az volt, hogy úgy látszik, hogy észrevette a Laci, hogy én azért tisztában vagyok a műfajokkal, és kezembe adott egy kockás füzetet. A kockás füzetben ő egyszer egy-két hét alatt a nyomtatott premontrei breviáriumnak a incipitjeit kiírta, sorba elég olvashatatlanul. És aztán azt mondja, itt van, ez egy etalon, és menjél el a Széchenyi Könyvtárba, akkor még ott volt a Nemzeti Múzeumban, én akkor különben segédmunkás voltam egy zalai vállalatnál, Lentiben, és aztán nekem ez egy nagy öröm volt, hogy kiadták nekem a kódexeket a Széchenyi Könyvtárban, és összehasonlítottam a tételeket az ő kockás füzetében leírt incipit sorozatról. Ezzel én megint rengeteget tanultam, előre bocsáthatom, mert mégiscsak tanárom lett, de ebben az, hogy Dobszai Lászlóról beszéljek, ő bizalmat szavazott nekem, nem tudott rólam semmit jóformán, de kezembe nyomta ezt a füzetet, mert feltételezte azt, hogy fogom tudni kiegyezni a nyomtatott breviáriumokat. Hát igaz, én a Premontrei Breviár óta mostanit azt imádkoztam. Tehát innen ebből ismertem tételeket. De a rövidítéseket így tanultam meg, hogy nem, ő nem mondta el nekem, hogy mik lesznek a rövidítések, de látta, hogy összehasonlítottam a szöveget abból, ami a fejemben volt, így lassan megtanultam ezt a, mondjuk így, legalábbis ezt a részét a paleográfiának. Azt kell mondjam, hogy végül is, mégis nem csak munkatársa voltam, hanem tanárom is lett a konkrét tanítás nélkül. És amit leginkább tanultam tőle, az ő hatalmas munkabírása, ami nem tévesztendő össze a munkamániával. Ő tényleg minden percet kihasznált, és nem ismert elvesztett időt, ha másra gondolok, hogy az intézetbe a másik helyre átett, olyan métereseket lépett, és nagyon gyorsan, ezt ne vesztegessük az időt, de az idő kihasználását azt tanultam tőle, ez egy állandó kihívás volt a számomra is. Amikor én 20 év múlva, tehát 90-ben kikerültem az intézetből, nem szívesen maradtam volna még, de másképp alakult az életem akkor, és plébános lettem, és csodálkoztam, hogy tudnak ezek az emberek ide-oda elmenni, hogy van ide, hogy mit tudom én, üldögélni, órákozhat, vagy beszélget, ez a feszített tempó, ezt megtanultam tőle, és én még mai napig is úgy vagyok vele, hogy hát holnap 85 éves leszek, minden percet sajnálok, amit elveszítek. Otthon is, még van 10 perc ezelőtt, ezt meg azt meg lehet csinálni, hogy jusson idő a nyugalomra is. De ezt elsősorban tőle tanultam meg. Különben hogy lett volna ő képes annyit publikálni, tanítani, rendezni, külön volt a néptalrendezési munka, meg a korális adatok ezreit. Nehéz volt vele tempót tartani, az igaz. Állandóan volt valami szorongás is, és csak inkább kullogtam utána. De viszont boldog voltam, hogy érdemtelenül nekem is részem van ebben a műben, amit. És szavak nélkül sokat tanultam tőle, bedobott a mély vízbe. Azt kell mondjam, hogy egy követhetetlen etalonná vált. Munkaterveket adott, kidolgozandó témákat, de ha nem fordult elő egyszer se, hogy megírtam egy tanulmányt, amire talán ő adott javaslatot, hogy odaadtam volna, hogy akkor olvass el, vagy mi előre. Ez nem volt erre ideje, de a tudat alatt ez mégis bennem volt, hogy ő ezt hogyan írná. Hogy egy ilyen aprós kis dolog, hogy egyetemi templomban énekeltük a vesperákat, ez csak úgy jellemző rá, hogy ő akkor ugye ezt kísérte orgonán. És akkor eljött egy pont, amikor ő már nem csinálta, és nekem kellett átvenni az orgonán vespera kísérést. De nagyon meg voltam ijedve, hogy mi lesz, de csak úgy a fejemben voltak az harmóniák, ahogy ő kísért, és csak azokkal a harmóniákkal akartam kísérni. Nem is írtam le, de pontosan benne volt, hogy évekig, ahogy én hallottam, milyen tónusban, milyen harmóniát használt, ez körülbelül így lehetett ő neki a munkatársának lenni. Még egyszer elmondom, hogy irigyeltem a tanítványokat, a zenetudományi szakosokat, ők talán engem irigyeltek, de azt én nem irigyeltem, hogy egyik napról a másikra egy 200 oldalas grótanulmány cikket kell, arról be kell számolni. Hálát adok a Jóistennek a két évtized sok és sokféle ismeretért, amit mellette szedtem föl. Nem volt könnyebben a csapatban dolgozni, de a Béni bácsinak köszönhető egyfajta egyensúly, ahogy mégis tudtunk hát együtt dolgozni. A közös munka révén nagyon sok baráttal gazdagodtam. Sőt, az intézetben a feszültségek idején elmondhatom, hogy egy kicsit a mérleg nyelve lettem. Itt a népzenei osztály és a történeti, nem tudom, hivatalos neve volt osztály között. És ugyanakkor én ebben is gazdagodtam, mert a sok kedves munkatársat ismerkedtem meg. A Skóla Hungária ajándéka az nagyon sok értékes kapcsolatot jelentett muzikusok, muzikológusok. És aztán hát az a külön emlék, hogy a skólában úgy ültünk elsősorban, hogy Kurtág, Jenei, Vidovszky,
Václav
igen, és akkor mikor ők az alázata, hogy ők figyelték és tanulhattak ott valamit, az nekem is meg kellett tanulni. De amikor aztán, hogy valamivel nem voltunk megelégedve, mondtam, ne féljetek, én 40 éves koromban már kilépek, csak ők nem tudták, hogy tényleg az egy-két nap múlva bekövetkezik, de mégis nagyon sokat köszönhetek ezeknek a barátságoknak is. A Wilhelm Andrisnak a Dobszai nekrológiát csak mostanában olvastam. Én azt annak idején nem került a kezembe. És ebből is azt látom, hogy Dobszai László sok ember életére volt nagyon nagy hatással. Úgyhogy most itt talán már lehet azt nyilvánosra mondani, hogy még a zeneiskolai növedékeik közül ketten lettek szerzetesek külföldön, és ebben neki nagyon nagy része volt. És ez egy más világ, de úgy azt hiszem, hogy befejezésképpen a Wilhelm Andristól olvasnék két dolgot. Egyet az együttléteinkről. Azt írta Andris, hát nem is tudom, 3 éve halt meg a Wilhelm, együtt voltunk, az is vagy 2 éve egy nagy találkozás volt ottan, hogy összejöttünk az ő, és megdöbbentő, amit kettő írtam. Alig ha van itt az objektivitás ideje, én legalább nem vagyok képes rá, még sokáig nem leszek képes, sok a személyes emlék, a Semmelweis utcai hőszólóráktól kezdve, a valójában sokáig kevéssé értékelt Gregorián kutatás, vagy a népzene szubtilis kérdéseik, az Országház utca 30 szinte fizikailag is szeparált szobájnak a hangulatától, a sokak által irigyelt és megvetett ebédekig a Fortuna sörözőben Béni bácsival, Jankával, Ulman Péterrel, a formatlan órák kiütéssel felérült tanulsága, amely egész addigi szakmai gondolkodásomat megkérdőjelezte, és voltak éppen kiiktatott abból a szakmai közegből, amelybe úgymond könnyedén betagozódhattam volna, olyan zenei ideálok megteremtése, amelyek lehetetlenné tették bizonyos előadások meghallgatását, ezeket lehetne sorolni napok, napestig. Még ez itt egy nagyon kedves rész, még elfogultsága is hathattak olyan erősen, hogy elkért bizony Kurtág kijózanító figyelmeztetése, Dobszainak sincs mindig igaza, például Beethovent illetően. De épp tőle vitassuk el a személyes ízlés jogát. Én épp ezért szerettem sarkított ítéleteit is, kifakadásait egy koncert kapcsán. Soha többet latin, spanyol, francia zenét mondta. Vagy azt a sokak által ismert, elhíresült jó sóhaját Monteverdi sírjánál. Nyugodjál békében, sohasem szerettelek. Ezzel kapcsolatos élményem, hogy mikor oda kerültem hozzájuk, akkor még 2 éven keresztül csak külsős munkatárs voltam, és a anyagbeszerző a vidéki KTSZ-nél, este pedig a Nemzeti Múzeumban, ugye nézegettem a kódexeket, de vágytam kicsit többre, és meghívtak engem kórus kisegítőnek a rádió kórusban. Nagyon kicsi volt a fizetésem a munkájában, úgyhogy ez jót tett, és az Orfeót énekeltük egy nagyszerű francia karmesterrel, és akkor úgy megvonta a vállát a Laci. Én ezt nem tudtam akkor még, hogy ezt a véleményét, hogy mondta Verdiről. Biztos azért tárgyalmas volt ebben is. Kész, egy mondat. Befejezésül egy vallomás, ugyancsak Andristól. Az ember kevesekről meri, akárcsak magának is bevallani, hogy ismeretségük hiány más lett volna az élete, gondolkodása. Dobszai engem tényleg megváltoztatott. A legjobb pillanatban hatott rám, hihetetlen erővel. Ezt mondta Wilhelm Andris, aki hát ismerjük, sokan is tudjuk, hogy milyen nagy dolog, hogy ő változtatta Laci. Ezt mutatis mutandis én is elmondhatom. Köszönöm.